Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában megnézzük, hogy vajon a mostani nyári szezonban hova tudunk majd utazni, milyen igazolások kellenek, kellenek-e igazolások, megnézzük majd a magyar turisták által leginkább kedvelt úti célokat, és bejárjuk a világot, tartsanak velem. Mindenki készül már a mostani nyári szezonra, charterjárat indul például a Kanári-szigetekre Budapestről, május végétől, de nem csak Budapestről egyébként, hanem Prágából és Pozsonyból is mennek különjáratú repülőgépek Las Palmas repülőterére. Érdekes egyébként, hogy nem csak a Kanári-szigetek, hanem Görögország, Horvátország is már igencsak várja a turistákat. Görögországban például úgy lehet utazni, hogyha valaki igazolja a védettségét, vagy negatív PCR-tesztet csináltat, 10 év alatti gyermekektől pedig még ilyen igazolást sem kérnek. Horvátországban szintén nem kell igazolás a 6 év alatti gyermekeknek, a fölött pedig elég lesz majd a védettségi igazolás, vagy pedig a negatív PCR vagy PCR-teszt, és ezzel tulajdonképpen a karantén kötelezettség kiváltható. Ausztria azt jelentette be, hogy májustól nyitni fog majd, május végétől, és ekkortól már karantén kötelezettség nélkül utazhatnak a védettségi igazolványa rendelkezők, de ez az európai zöld útlevélre vonatkozik, ha egyáltalán lesz májusig európai zöld útlevél, mert bár hallhatták már az Inforádióban is, hogy az Európai Parlament ugyan megszavazta az ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetét, de tudni kell, hogy az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa nem olyan egyszerű, tehát itt nem úgy működik, mint Magyarországon, hogy van egy parlamenti döntés, az országgyűlés megszavazta a jogszabályt, utána a köztársaság elnök, ha aláírta, akkor megjelenik az a magyar közlönyben, és hogyha minden rendben, akkor a megjelenéstől hatályos, hogyha csak más hatályt vele nem jelöltek a jogszabályba. Az Európai Unióban ugyanakkor még a tanácsnak is el kell fogadnia, ami korán sem olyan egyszerű, tekintettel arra, hogy azért a különböző tagállamok vakcinapolitikája azért egyáltalán nem egyforma. Úgyhogy az európai rendelet egyelőre még nem született meg, noha a parlament már tárgyalta ezt a kérdést, tehát hogy mikor lesz pontosan olyan Európai Unió zöld útlevél, amit Ausztria május végén már elfogadna, hát azt majd meglátjuk. Minden esetre a Kanári-szigeteki charterek azok már indulnak, bíznak abban a légitársaság képviselői, hogy lesznek utazók is, és meg tudnak majd tölteni minden egyes járatot. A görögök pedig abban bíznak, hogy az utazni vágyó külföldiek folyamatosan felkeresik majd a görögországi szigeteket, üdülő paradicsomokat. Izrael szintén nyitni fog még pedig úgy, hogy először majd csoportos turistákat fogad, már most a korai időszakban, júliustól pedig már egyéni úton, és lehet lényegében karanténkötelezettség nélkül viszonylag jó oltottsági szinten lévő Izraelbe utazni. Tudjuk jól, hogy azért a víruskezelésben élen járnak, és emiatt viszonylag hamar nyitni is tudnak. Az Egyesült Államokban talán ősszel, ha lehet utazni majd turisztikai célból, bár hozzáteszem, nyilván minden folyamatosan változik, de egyelőre azt látom, hogy nem túlságosan jó a helyzet ahhoz, hogy a turizmus beindulhasson már a mostani nyári szezonban. Talán majd szeptembertől már fogunk tudni majd például New Yorkba utazni. Minden esetre az újranyitás keretében júliusban már nagyon sok légitársaság bejelentette a járatnyitást. A Budapest újranyit konferencián azt hangzott el, hogy 116 légijárat is indulhat júliusban már a Liszt-Ferenc repülőtértől. Tehát az biztos, hogy a járványügyi intézkedések megmaradnak, másfél méteres kötelező távolságtartás megmarad, folyamatos lesz a budapesti repülőtéren és a fertőtlenítés a reptér egész területén. Egyébként egy független nemzetközi szervezettel is akkreditáltatták a repülőtér járványügyi előírásait, azért, hogy biztonságban érezhesse magát az, aki Budapestről indul, vagy Budapestre érkezik. Van tesztállomás itt, és egyébként a nemzetközi repülőterek többségénél már van olyan teszt, ahol gyors tesztet is, meg PCR-tesztet is lehet végezni, attól függ, hogy éppenséggel a célország melyik teszt létét követeli, meg ha egyáltalán van ilyen előírás. A repülőterek nemzetközi szövetségének szakemberei egyébként úgy látják, hogy 2024-ben vagy 2025-ben állhat vissza teljesen a forgalom. Hát persze, ha optimálisnak az ő szempontjukból azt a forgalmat hívjuk, ami a koronavírus járvány idején volt, tehát ott meg azért láttuk, hogy rengeteg-rengeteg légijárat közlekedett. Nem biztos, hogy a környezetvédők is azt gondolják optimálisnak. Minden esetre valószínűleg még azért 3-4 évnek is el kell telnie, mire korábbi időszaknak a nagyon komoly járatszáma jellemzi majd a reptereket. Budapest esetében ugyanakkor optimistábbak a szakemberek, akik szerint már egy-két évvel hamarabb visszajönnek majd a turisták, főleg azért, mert talán a fapados légitársaságok képesek igazán gyorsan reagálni a piaci változásokra, és azért a forgalom felét Budapest viszonylatában az ilyen típusú légitársaságok adták. A túlnyomó többsége a légijáratoknak, amelyek Budapestre érkeznek, vagy Budapestről indulnak, európai városokat köt majd össze a magyar fővárossal, úgyhogy a hosszú távú járatoknak a visszaépülése az még bizony komoly időt jelenthet. A Máltai Turisztikai Hivatal a búvárkodás iránt érdeklődő turistáknak programot, támogatási programot indított, hogy jöjjenek minél hamarabb vissza Máltára, és nagyon komoly összeg erejéig mindenféle támogatást lehet egy fura rendszerben, hogy ezért visszaigényelni vagy igényelni külföldi turistáknak. Utalvány formájában kapják meg egyébként a búvárok ezt a támogatást, az összeg egyszeri 100 euró, és ezt egy alkalommal lehet beváltani bármely hivatalosan regisztrált máltai vagy gozói bulvárközpontban, hogy hát Gozó Málta melletti kisebb sziget, a Fősziget melletti kisebb sziget. És a hivatalosan regisztrált engedélye rendelkező búvárközpontoknál lehet ezt beváltani, ezekről egy listát is hoztak létre, és akkor ezt meg lehet nézni, hogyha valaki élni akar ezzel a kedvezménnyel. De persze a látogatónak, a turistáknak kötelező betartaniuk az egészségügyi hatóságok által meghatározott szabályokat, és a kérelmezőnek a repülőjegyet, a személyokmányának a fényképét, fénymásolatát kell bemutatni meg a repülőjegyet, és akkor kaphatnak majd támogatást. De egyébként a szállodai foglalásokat, a közvetlen szállodai foglalásokat is ösztönzi Málta, azért nem a nagyobb foglalási rendszereken keresztül lévőket, mert arra számítanak, hogy így majd a helyi szállodáknál több marad. Minden esetre az első 35 ezer turista, aki a nyári szezonra nyaralást foglal le Máltán, az akár 200 euró árengedményt is kaphat a szállásdíjból, tehát azért a központi kormányzati támogatások is bizony érdekesen alakulnak az idegenforgalomból élő országok esetében, vagy idegenforgalomból is élő országok esetében. És nem sokkal később azt is bejelentették, hogy Málta további 4 millió eurós támogatási rendszert is hirdet majd a különböző incentív utak ösztönzésére, úgyhogy Málta tényleg igencsak számít a turistákra, és hát próbál az elején áldozni, hogy aztán utána számolhassa a bevételeket. Egyébként a V4 országok is megállapodtak abban, hogy közös marketing akciók lesznek majd, és a régió beutazó turizmusát minél hamarabb megpróbálják majd visszaállítani az eredeti szintre, úgyhogy Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország turisztikai vezetői is tanácskoztak azért, hogy minél hamarabb vissza tudják építeni majd az idegenforgalmi dolgokat, és minél hamarabb az idegenforgalmi szolgáltatók bevételhez juthassanak az országokban. Egyre másra dolgozzák ki a különböző marketing stratégiákat az országok, hogy a mostani nyári szezonban már jöjjenek a turisták. Horvátország, Görögország már a feltételeket nagyjából közölte, az osztrákok is, bár ott azért még vannak bizonytalan tényezők. Azt is tudjuk már, hogy Törökországba is vélhetően fogunk tudni majd utazni, de az is biztos, hogy minden az egészségügyi helyzet alakulásától függ, tehát azért oda kell figyelnünk a pillanatnyi szabályozásokra is, hiszen tudjuk jól, hogy ahogy a nyitás elkezdhető, úgy a szigorítás is, volt is erre már jó pár példa. A műsorban is többször meséltem már önöknek arról, hogy amikor megkérdeznek engem, hogy most hogyan alakulnak majd a foglalások, külföld vagy belföld, akkor pár dolgot azért megtanított nekünk a mostani pandémiás helyzet. Először is azt, hogy valószínűleg meg fog változni a turizmus valamilyen szempontból mindenképpen a járvány után, tehát az egészségügyi előírások még sokáig velünk fognak maradni. Másrészt viszont, hogyha lehet majd utazni, akkor azért robbanásszerű lesz a megindulás, hiszen láttuk azt már, hogy ha hirtelen lazítunk, akkor igazából az ember szereti elengedni magát, ezt a Deák téren már megtanultuk. De az is kétségtelen, hogy mire a turizmus a járvány előtti szintre felfuthat, azért az időbe telik, mégpedig azért, mert azért a koronavírus járványt követő gazdasági nehézségek, vagy a vele együtt járó gazdasági nehézségek azért azt is jelentik, hogy a fizetőképes kereset valamelyest csökkent. Az igény ugyanakkor a bezártság miatt hihetetlenül nőtt. Úgyhogy nagy valószínűséggel először az egyéni túrák, az autós turizmus indul meg, elmegyünk majd a környező országokba, ha lehet, ha tengerre vágyunk, tudjuk jól, a különjárati repülőgépek is elindulnak. És hát nehéz, de biztos, hogy meg fog valósulni az autóbuszos utazásoknak is a megindulása. Azért nehéz, mert itt ugye azért az iskolás utaztatások, a különböző csoportutaztatások azért nehezebb dió, hiszen itt valamilyen szervezettől, még annak a kockázatvállalásától, engedélytől külön-külön függnek a dolgok, az iskolától, a szervezetektől, a fogadószervezetektől, de hát reméljük, hogy ezek is minél hamarabb elindulnak. A hagyományos turista buszjáratok azok szerintem már nyáron menni fognak, és az őszi időszakban pedig még inkább magukra relnek. Nagyon érdekes az, hogy azért a munkaerő egy része hazajött Magyarországra, ugye a külföldön dolgozók közül, de Magyarországon dolgozók közül pedig voltak, akiket elbocsátottak, voltak, akik maguktól elmentek, mert korábban vállalkozóként dolgoztak több helyen, és nem tudtak ebből megélni, inkább mást választottak, vagy nem volt munka. Minden esetre azért komoly az átrendeződés a munkaerőpiacon is, úgyhogy az is érdekes, hogy mind a szállodák, mind a vendéglátóhelyek, mind pedig az utazási irodák szakember állománya, az miként fog alakulni majd, úgyhogy ez is nagyon nehéz helyzeteket jelent. És érdekes, hogy valószínűleg az utazási irodák és a szállodák közül némi előnyben lesznek azok, amelyek eddig hátrányban voltak azért, mert hogy megtartották a munkaerőt, bármilyen anyagi áldozatot is jelentett ez. Ami viszont azért megtanult dolog a pandémiás helyzet idején, hogy a digitális megoldások azok nagyon népszerűek, a honlapok mindenhol felfejlődtek, a foglalási rendszerek tényleg picit megreformálódtak, azt is látjuk igazából, tehát az online platformok azok nagyon-nagyon megerősödtek, most már egy sajtótájékoztatót biztos, hogy ezentúl részben virtuálisan fogunk tartani, tehát már a múlt az, hogy jól lakunk valamikor egy izgalmas étteremben, tehát ezek a digitális megoldások azért jellemzik az idegenforgalmat, és valószínű az is, hogy még mire oda mehetünk lerabolni a svéd asztalt, hát az is időbe fog telni. Egyelőre az, hogy maszkban, kesztyűben kihozza a pincér, amit mi kiválasztunk a svéd asztalról, de mi nem rohamozzuk azt meg, valószínűleg ezzel még együtt kell élni egy darabig. Hát ennek megvan persze az előnye is, hogy valaki odahozza a tányérba a dolgokat, meg hát nem fogjuk túlenni magunkat, mert már cikinek érezzük, hogy harmadszor ugráltassuk a pincért. Barcelonában csináltak egy kísérletet, amiben azt vizsgálták, hogy lehet egy 5000 fős rendezvényt tartani megfelelő óvintézkedések mellett biztonságosan, és a lényeg, hogy azt mutatták be, hogy egy délelőtt alatt is le lehet tesztelni 5000 embert, illetőleg van arra lehetőség, hogy a közönség végignézzen, végigélvezzen egy koncertet úgy, hogy közben viseli a maszkot, és mégis énekel és táncol. Tehát egyébként a kísérletnek az lett a konklúziója, hogy nehéz mindezt megszervezni, de meg lehet csinálni. Tehát nem biztos, hogy egy tömegrendezvényen feltétlenül rengetegen meg fognak fertőződni. Hát forintra átszámítva mondjuk 70-80 millió forint közötti összegbe került ez a kísérlet, de legalább tudjuk, hogy igenis fontosak ezek az intézkedések, és meg lehet csinálni. Meg hát azt is láttuk, szintén a héten történt, hogy előfordult olyan, hogy mindenkinek volt negatív PCR-tesztje, felszálltak a repülőre, és érkezéskor már 52 embernek lett pozitív a tesztje, tehát a negatív teszt sem jelent mindent, hát 72 óránál nem régebbi, hát legyünk őszinték, igazából közben is meg lehet fertőződni, tehát nem valószínű, hogy bárki a tesztekkel manipulált volna, egyszerűen az élet ilyet is hozhat. Említettem önöknek, hogy szerintem Törökország is nyitni fog majd a júliusi-augusztusi szezonra, viszont most azt látjuk, hogy a héten minden korábbinál szigorúbb lezárás lépett életbe, valószínűleg azért, mert a turisztikai szezon megkezdéséhez mindenképpen szeretnének minden jobb számokat produkálni a törökök, úgyhogy most tényleg nagyon-nagyon beszigorítottak. Ez szerint este 19 órától egészen május 17-én reggel 5 óráig, vagyis hát az iszlám bőti hónap a ramadán végét követő első hétfő reggelig érvényben lesznek a szigorú megszorítások. Távmunkában dolgoznak nagyon sokan, hogyha valami konkrét gyártáshoz nem kapcsolódik egy munkahely, akkor vagy távmunkába kell dolgozni, vagy akár fel is függesztheti a tevékenységét, és még a tartományok közötti utazást is engedélyhez kötik, ez alól pedig még a szállásfoglalás megléte sem jelent felmentést. Az éttermek és a kávézók továbbra is zárva lesznek, elvitelre vagy házhoz szállításra lehet csak megrendelést felvenni. Az iskolák visszaállnak online oktatásra, a vizsgákat elhalasztják, az óvodák bezárnak, úgyhogy lényegében a török társadalom többsége maximum rövid bevásárlásra tud elmenni otthonról, vagy orvosi ellátásra, mert hát más nem nagyon tudnak csinálni. Minden esetre az a cél, hogy amikor majd Európa megkezdi a nyitást, tehát május végén, vagy esetleg júniusban, legrosszabb esetben július elején, akkor tudjanak a törökök is nyitni, és ne kelljen szigorítani akkor, különben a turizmus eltűnése vagy csökkenő számai miatt óriási gondok lesznek. Tehát inkább most szigorítunk, vélik a törökök, és cserébe majd egy hónap múlva meg lehet teljes, vagy nagyon komoly nyitás. Úgyhogy ez most a törökországi turisztikai helyzet. Májustól az Európai Unióban elfogadott vakcinákkal, illetve még a Sputnikkal oltottak is Ciprusra utazhatnak karanténkötelezettség nélkül. Már korábban bejelentették, hogy az EU, Norvégia, Izland, Svájc, Szerbia, Fehér Oroszország, Oroszország, Ukrajna, az USA, az Egyesült Királyság, Izrael, valamint mint egy tucatnyi arab ország állampolgárai előtt megnyitotta a határait Ciprus, és az egyes országokat ugye zöld, narancs vagy vörös zónába sorolták meg, sorolják, és hát az onnan való belépés eltérő szabályok szerint történik. A zöld zónából érkezőknek sem előzetesen, sem a helyszínen nem kell PCR-tesztet végeztetni. Az oltottság ugyan nem erőfeltétele a beléptetésnek, tehát teszttel, negatív teszttel be lehet lépni, de május 10-től az oltási igazolásokat is elfogadják, és a Sputnik oltásról szóló igazolást is elfogadják, meg az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinákról szóló igazolást is. Ez független attól, hogy egyébként az adott ország milyen zónába tartozik a ciprusi beosztás szerint. Minden esetre egy angol nyelvű vakcina igazolást fel kell tölteni egy felületre, és meg kell adni bizonyos adatokat, ami az oltásra vonatkozik, és lényegében amellett még véletlenszerűen tesztelhetnek is bárkit, aki külföldről Ciprusra érkezik. Európában tehát azt látjuk, hölgyeim és uraim, hogy folyamatosan próbálnak nyitni az országok, vagy amelyik nem nyit, hanem éppen zár, mint Törökország, azért zár, hogy majd a turisztikai szezonra felkészüljön, de olyanról nem hallani, hogy júliusban, augusztusban ne várnák a vendégeket, Olaszország esetében szintén ez a helyzet, úgyhogy azt lehet jósolni, hogy azért a júliusi-augusztusi időszakban nem csak a Balatonpart lesz tele délen és északon, hanem az olasz tengerparti részeken is bizony rengeteg turista, hát belföldi turista biztosan, de valószínűleg külföldi turista is megfordul majd. Mindenki megpróbálja most még az áprilisi-májusi időszakban egyre jobbá tenni a számokat, egyre kisebb fertőzési adatokat szeretne, és hát nyilván inkább most próbál meg még szigorítani azért, hogy a nyári időszakban aztán tényleg felhőtlenül lehessen pihenni, hogy aztán ennek meg lesz-e a böjtje szeptemberben, vagy pedig olyan szintű lesz az oltottság egész Európában, hogy már ősszel búcsút mondhatunk a koronavírus járványnak. Nos, azt majd az élet eldönti, hát nyilván látni fogjuk, hagyja Isten, hogy tovább működhesse minden úgy, mint a koronavírus járvány előtti időszakban.
Ilyenkor, amikor a nap gyönyörűen süt már, akkor azt gondolnánk, hogy itt az ideje egy kicsit kirándulni, aztán minél messzebbre menni, hogy milyen lesz a nyári szezon, az hamarosan ki fog derülni. Minden esetre most, amikor ezt a műsor részt éppen rögzítjük, akkor én már is kirándulok, de egyelőre még az országhatáron belüli területekre. Hozzáteszem, azt tervezem, nagyon sokan kérdezték a hallgatók közül, hogy elindulok majd, és Londonban már talán kijutok a labdarúgó Európa-bajnokság döntőjére is, és akkor mehetek majd Nagy-Britanniába is. Az Egyesült Államokban úgy gondolom, hogy talán majd ősszel lehet egy kirándulást tenni. Minden esetre az biztos, hogy a Kanári-szigetek már várja a magyar turistákat, sokak szerint a nagy nyertese lesz majd a nyári szezonnak a Tenerife Gran Canaria 2-ös, de egyelőre még mindez kérdéses. Az viszont már nem kérdéses, hogy Mexikóba mennek a turisták, ha nem is hatalmas számban, hiszen azért itt a fő küldőpiac az Egyesült Államok volt, illetőleg Kanada, és noha Mexikó várja a vendégeket, a visszautazás már egy picit nehézkes, sőt, hát bizonyos időszakokban, de bizonyos államok esetében pedig a turista célú utazás sem megengedett, úgyhogy Mexikó is azért igencsak megsínylette ezt a koronavírus járvány időszakot. de amellett azért azt látjuk, hogy Cancún környékén a híres Playa Carmen, meg a Maya Beach és a mellette lévő területek azért egyáltalán nem üresek, és vannak vendégek, vannak turisták, megint más kérdés, hogy nem turisták ezrei, hanem százai vagy tucatjai vannak mondjuk egy adott időszakban a partszakasznál. Acapulco egy kicsit más kérdés, hiszen Acapulcóról azt tudjuk, hogy egy hatalmas bulihely volt, ugye míg általában a Karib-tengeri területe a népszerű, főleg az európai turisták körében Mexikónak, addig az amerikai turisták körében Acapulco mindig is híres bulihely volt. Jó magam 2000 szilveszterét, és hát 1999 szilveszterét, amikor 2000-ben fordultunk, itt töltöttem Acapulcóba. Akkor még viszonylag biztonságos volt, utána már arról hallhattunk, hogy bandaháborúk sokasága nehezíti itt a turizmust. Minden esetre még Madonnának is volt itt kedvenc diszkója, az Enigma nagyon híres volt, aztán sorolhatnám tovább a Beach, vagy mondhatnám az Andromédát, ezek mind-mind legendás szórakozó helyek voltak. Aztán egy időszakban olyan komoly fegyveres összetűzések voltak a különböző bandák között, hogy Acapulco rendkívül veszélyessé vált, aztán utána ezek megpróbált úrrá lenni. Minden esetre, amikor én ott voltam, akkor még azért attól nem kellett tartani, hogy súlyos gond lesz, vagy akár véletlenül belecsöppenhetünk valami lövöldözésbe. Nyugodtabb volt a környék. Ugyanakkor azért előfordult, hogy a kis karszalagot, a kis papírkát ellopták a hotelszobából, és más valaki vette igénybe az all-inclusive szolgáltatást. Hát ezt végül is ki tudtuk magyarázni, és én is tudtam korlátlanul fogyasztani, de érdekes, hogy hirtelen visszacsempésződött az indulás előtti napon a szobánkba minden, úgyhogy valószínűleg a személyzet volt a ludas ebben a dologban. Mindenesetre én apró kis tiklik akkoriban is előfordultak, de igazán nagy dolgok, ami veszélyessé tette mostanában ezt a vidéket, azért kevésbé. Azzal együtt Acapulco a buliról szól, éjszakáként Batman jelet vetítettek az égre, ami hát persze a helyi rummárkának a jelképe, csak hasonlít a klasszikus Batman jelre, mellette pedig a szilvesztert hajó felvonulással ünnepeltük, és még jetski verseny is volt, azon egyébként a turisták között első lettem, ami nem azt jelenti, hogy olyan jól tudok jetskizni, hanem azt, hogy a többi turista rosszabb volt nálam. Ezzel együtt tényleg Acapulco pazar nyaralóhely, van egy gyönyörű kis öböl, Acapulcói öböl, ez a neve, és itt a víz is kellemes, bár azért hullámos, a bulihelyek egymást érik a parton, és az öbölnek, ha jól emlékszem, akkor a keleti végében pedig van egy magaslat, ahonnan gyönyörű panoráma tárul elénk. Megpróbáltunk Acapulcóhoz közeli piramisokat megnézni, egyet láttunk is, hát igazából szerintem pazarlás volt az út, ahelyett, hogy inkább ott maradtunk volna a tengerparton, mert nem voltak látmányosak. Valójában a másik oldalra kell menni, hogyha a klasszikus, legendás mexikói piramisokat szeretnénk látni. Ezen belül is Chichen Itza a legnépszerűbb és a leghíresebb, a klasszikus lépcsős piramis. Akkoriban még fel is mehettem a külső részen a tetejére, és utána le is tudtam ereszkedni. Középen egy kötelet feszítettek ki, abba azért kellett kapaszkodni, mert egyébként meglehetősen meredek a lépcsősor. Ugye a legenda szerint itt a lefejezett fejeket meg a testeket dobálták lefelé egykoron az áldozatokat követően. Minden esetre, hogy a turisták ne váljanak áldozattá, ezért hát óvatosnak kell lenni, és amikor lefelé kapaszkodik valaki, akkor mindenképpen a kötelet mindig fogja. Hozzáteszem, ha már a Götélnél tartunk, meg a Chichen Itza piramisnál, vannak olyan időszakok, amikor nem lehet felmenni rá, hiszen olyan sok turista volt egy időben, hogy ezt korlátozták, aztán időről időről megint hol megnyitják, hol korlátozzák. Nyilván majd meg kell nézni, hogy valaki ide akar menni, hogy éppen aktuálisan fel lehet-e menni kívülről a piramison. Belülről is be lehet menni a piramisba. Egyébként pedig úgy be tudunk menni, hogy a belső járatokon át egészen a tetejéig eljutunk. Tehát én belül is megmásztam, meg kívülről is megmásztam a piramist. A végeredmény ugyanaz, fent vagyunk azon a részen, ahonnan pazar a panoráma, és valóban elképesztő módon be lehet látni a környéket. Egyébként errefelé a dzsungeles rész az nem tipikusan olyan, hogy az Amazonast képzeljük ide, inkább bozótos, végeláthatatlan bozótos, félsivatagos részt képzeljenek el. Hozzáteszem, hogy ha már itt vagyunk a Chichen Itza piramis mellett, megnézhetjük azokat a templomokat is, Maya Tolték templomokat, amelyek állítólag a futball őshazáját jelentették, mert hogy egykoron itt a labdarúgó stadionban a vesztes csapat kapitányát biztosan, de lehet, hogy a teljes legénységét feláldozták az isteneknek, úgyhogy ez motiválta a győzelemre való hajtást. Manapság már maximum a prémiumot vonhatják meg, úgyhogy elustult a mezőny, mondta barátom, de természetesen, hogy innen ered a labdarúgás, vagy pedig a modernkori labdarúgást Angliából eredeztetjük, hát ez persze vita kérdése, minden esetre valamilyen előzmény volt itt, de lehet, hogy inkább a rögbinek az előzménye az, ami itt történt. Megnézhetjük a különböző szobrokat is, rengeteg jaguár fejdíszítés van, a klasszikus indián motivumok megjelennek itt Chichen Itza környékén. Tehát önmagában az, hogy lefotózzuk a piramist, és bemegyünk esetleg a belsejébe, vagy ha fel tudunk rá mászni éppen az adott időszakban, erre van lehetőség, akkor utána még bőven sétálgathatunk a környéken, és elmerenghetünk az indián kultúra izgalmain. Ide eljutni egyébként Cancunból viszonylag egyszerű, meg hát, hogyha valamelyik üdülőparadicsomban itt Cancuntól délre van a szállásunk, akkor bérelt autóval pillanatokon belül itt vagyunk, nagyjából 200-220 kilométer lehet. Hozzáteszem, itt habozás nélkül megfordultak az autópályán, és jó, hogy megtankoltam az elején, mert egy darab benzinkutat nem találtam, amíg ide jutottam, és aztán visszafelé is lényegében nem találtam olyan helyet, ahol tankolni tudtam volna, úgyhogy szerencsére volt annyi eszem, hogy megfogadtam apám tanácsát, hogy édesfiam, mindig tankolj, mikor hosszabb útra indulsz, mert ki tudja, hogy hol lesz benzinkút. Hozzáteszem, a Chichen Itzai kirándulás, kora reggel indultam, és este visszajöttem, akár két napos is lehet a környéken, ugyan rögtön ott a piramis tövében nem tudunk megszállni, de hogyha egy kicsit arrébb megyünk, akkor van lehetőség arra, hogy találjunk szálláshelyet, bár a legtöbben egy nap alatt megteszik ezt a kis kirándulást.
Talán hallanak némi kis háttér zajt is, mégpedig azért, mert közben éppen egy kellemes erdő felé sétálok, kihasználom, hogy ha végre a természetben lehetek, hiszen sokan azt mondják, hogy az igazán nagy utazóknak elvonási tünetei vannak, hiszen nem tudtunk hova utazni, nagyokat kirándulni. Én azért kirándultam, tehát azért belföldön a természetbe kirándulhattunk. Most éppen nagyjából 20 méterre vagyok itt egy erdei ösvénytől, és pont egy nagy, komolyabb úton száguloznak előttem az autók. Úgyhogy minden esetre azért lehetett nagyokat kirándulni, még forrásokat is fel lehetett fedezni, a természetet barangolni úgy, hogy azért betartottuk az egészségügyi előírásokat, de az biztos, hogy azok a klasszikus kirándulások, pláne egzotikus kirándulások, azok nem voltak egyszerűek. Lehetséges volt, jó magam arra szavaztam, hogy itthon maradok inkább, de nagyon sok ismerősöm elment a Kanári-szigetekre, Dubajba, Maldív-szigetekre, már természetesen aki tehette ebben a mostani gazdasági helyzetben, hiszen valószínűleg azért a külföldi utazások piacán érezhető lesz a gazdasági nehézség, amit a koronavírus járvány okozott. De azzal együtt, ahová meg lehetett menni mindenféle teszt nélkül, Costa Rica, Dominikai Köztársaság, Mexikó, Zanzibár, ami Tanzániához tartozik. Ezek közül Mexikóról meséltem önöknek eddig a műsorban, ahol azt hiszem, hogy azért mindenképpen izgalmasan érezhetjük magunkat, általában jól, de azért mondom, hogy izgalmasan, mert hát azért hallottam rémtörténeteket, meg velem is előfordult, hogy ejtőernyőzgettem, rendeltem fotókat, meg felvételeket az ejtőernyőzésről, hogy utána majd hasznosítsam ezeket valamelyik útifilmemben, és hát kifizettem, de soha nem küldték meg. Meg Acapulcóban olyan is volt, hogy egész egyszerűen elvitték a kis kártyámat, meg a kis karpresszemet, amivel igazoltam az All Inclusive ellátást. Soha. Ilyen apró stiklikből rengeteg van. Ezzel együtt kell élnünk, hogyha ide jövünk. Chichen Itza piramisnál már elmeséltem egy korábbi műsorban, klasszikus történet az, hogy elkezdünk alkudozni, mert akarunk valami emléktárgyat vásárolni, és amikor azt mondtuk, hogy oké, rendben, akkor mondjuk 30 dollárba megállapodunk, akkor mondta az árus, hogy oké, de ő nem amerikai dollárban gondolkodott, hanem maja dollárban, és hát tudjuk jól, hogy egy maja dollár az 4 amerikai dollárt ér, úgyhogy kezdődött újra az alkudozás. Hát hiába próbáltam meg bizonyogatni, hogy én töriszakos voltam az egyetemen, és hát nem vagyok 100%-ig meggyőződve, hogy a majáknak lett volna dollárjuk, de hát bizony volt. Hát szóval természetesen ugye vicc kategória a történet, de igaz, és a maja dollár az az alkudozás területén létezik Chichen Itza környékén, és attól kezdve mindig csak azt mondtam, hogy maja dollár arra a szituációra, amikor megpróbáltak átverni, és hát Mexikóban azért ez gyakrabban előfordult velem, mint a japán kirándulásaim alkalmából, ott egyszer sem. De azzal együtt attól még nagyon izgalmas Mexikó, Cancún környéke valóban nagyon szép, tényleg fehér homokos a tengerpart, bár hozzáteszem, nem áll úgy a legtöbb helyen a víz, mint mondjuk a Maldív-szigeteken, hanem igazából a hullámok viszonylag nagyok. Az időjárás sem feltétlenül mindig csodaszép és gyönyörű verőfényes a napsütés, úgyhogy azért ezt is tudni kell. Azzal együtt egy mexikói kirándulás, mint említettem, mindenképpen izgalmas, és rengeteg a látnivaló, nem csak a Chichen Itzai piramis, hanem például a természeti parkok is. Ha elmegyünk Cancún környékére, és pihengetünk a tengerparton, akkor tehetünk kisebb kirándulásokat, kvadozhatunk akár, vagy megnézhetünk gyönyörű barlangokat, de hogyha igazán meseszépre vágyunk, akkor Escoretbe vagy Xelhába érdemes elmenni. Ezek nemzeti parkok. Escoret az egy picit az állatkert és a nemzeti park keveréke, úgy, hogy csináltak ide múzeumot és indián falut, de mellette meg lehet nézni a jaguárokat, és lehet a vízi vidámparkot is használni. Vannak mesterséges, félig természetes kis patakok, folyócskák, ahol egy matracon ringatózva is átsuhanhatunk, mellette együtt úszhatunk a delfinekkel is, erről persze fotó meg videó is készül, de külön elkerített területen, nem pedig a tengerben. Úgyhogy Escoret valóban a legizgalmasabb természeti játékok egyike, ami várhat a turistákra. Ha valaki Cancúnban nyaral, pihen, vagy általában itt a Maya parton pihen Mexikóba, akkor Escoret mindenképpen a kötelező látnivalók közé tartozik. Ezt senki nem fogja megbánni szerintem. Van egy hatalmas pavilon, ahol pillangókkal találkozhatunk, és andalító zene szól közben, mámorító és nagyon érdekes. Meg vannak egyéb előadások is, például mindenféle jelenetek az indiánok egykori életéből, ezek is látványosak és érdekesek. Tehát egyszerre skanzen, egyszerre állatkert, egyszerre természetvédelmi terület, egyszerre delfinárium, és még fürödhetünk is a tengerparton, és hatalmas felfújt gumimatracokon ringatózhatunk, úgyhogy igazából egy nap az minimum, amit el tudunk itt tölteni, de hogyha valaki azt mondja, hogy megszáll itt az itteni szállodában, vagy akár a környéken, és 4-5 napig csak a fantasztikus programokat egymás után kipróbálja, akkor sem fog unatkozni. És folyamatosak az ásatások, a mai napig még itt különböző indián tárgyak után kutatnak. Escorethez, ugye X-el írják, hogy X-caret, Escorethez hasonló Xelha, ez is X-el hírandó, tehát X-elha, így írják. Az a különbség, hogy Xelha jóval nagyobb területen terül el, és vadregényesebb, tehát több dzsungeles részt meghagytak. És itt nem az a fajta kopár dzsungel van, ami Chichen Itza környékén, ahol a bokrok egymást érik, de igazából néhol egy picit félsivatagos, néhol komolyabban növényzet. Itt valóban ilyen dél-amerikai dzsungelszerű, mert magasabbak a növények, erősebbek a bokrok, és kevésbé kopár, bár hát azért ez sem az Amazonas. De azzal együtt Xelhában az az érdekes, hogy itt kevesebb az attrakció, kevesebb az állatkerti rész, mint Escoretbe, viszont emiatt nagyobb túrákat tehetünk, úgy érezzük magunkat, mintha tényleg a természet világába úgy belecsöppennénk, hogy közben egy kiállítás részesei is vagyunk. Emiatt mindenképpen Xelha is szerintem egy napos program legalább, de akár 2-3 napot is el lehet tölteni, bár hozzáteszem, olyan attraktív előadások nincsenek itt, mint Escoretbe, viszont cserébe meg sokat sétálhatunk, fürödhetünk, itt tényleg kipróbálhatjuk a legkülönbözőbb vízi attrakciókat is, tehát ez is egy mesebeli park, nekem ezek nagy kedvenceim Mexikóban. A fővárosban is több alkalommal jártam, hát Mexikó felülről elképesztő, egy hatalmas katlant építettek be, és azt látjuk lényegében felülről, hogy minden szinte valami izgalmas fényben tündököl, ami azért meglepő, mert azt hittem, hogy szegények, és akkor, hát nem tudom, éjszaka egy picit kevesebb a fény, nem. Lényegében, ha nem is villózik minden úgy, mint mondjuk Shanghainál vagy Hongkong esetében, de attól függetlenül az, hogy egy óriási, több tízmilliós városról beszélünk, azért meglátszik. És hát voltak olyan időszakok, amikor azt mondták, hogy a Mexikóba beözöllő vidékiekkel együtt 30 millióra is tehető a népesség, de inkább 20-30. Minden esetre egy biztos, hogy rengetegen laknak itt. Érdemes megnézni Mexikóvárost is, de azért túl sokat itt azért nem időzünk szerintem, mert a tenger vonz minket akár Acapulcóba bulizni, akár mondjuk Cancún környékére, a fehér homokos partra, vagy a piramisok világába. De én egy 2-3 alkalommal is túráztam Mexikó városba, figyelni kell a pénztárcánkba, figyelni kell a mindennapokra, de összességében ennyit megér. A buszjáratok azok viszonylag jók, vannak külön VIP autóbuszok, ahol még ingyenes ital, fogyasztás is van, meg kényelmesek, meg vannak közösségi buszjáratok, azok olcsók, csak hát igazából össze kell szedjük magunkat, hogyha ezt abszolválni szeretnék, mert hát néha egy kettős széken hárman ülünk, de összességében viszonylag jó ez a fajta közlekedés. És hát azt se felejtsük el, hogy Mexikóból tényleg mondjuk Acapulcóba lebuszozni azért nem egy lehetetlen dolog, és így könnyebben eljutunk, mint hogyha mindig a chartergépre vágyunk, meg saját magunk tudunk szállást is foglalni például. Cancunba külön mennek általában járatok, tehát nem érdemes Mexikóból ide eljönni, hanem a cancuni repülőtéren le kell szállni, és akkor innen aztán felfedezhetjük a csodás szállodavilágot. Meg hát van ugye a Kukulkán pláza is, a piramisról elnevezve, és bevásárlási lehetőségek sokasága, emléktárgyak, úgyhogy igazi turista paradicsom Cancun és környéke. Ami még érdekes, azok a kis indián faluk, amelyek nem annyira mesterségesek, mint mondjuk Escaret világa, hanem azért még mindig vannak olyanok, akik a régi hagyományok közül sok mindent betartanak, ugye a klasszikus mexikai kóbolyok világa ez. Ilyen települések is vannak ide, és vezetett túrán is el lehet jönni, mert magunktól is bebarangolhatjuk a helyet. A benzin olcsó általában szinte minden. Picit drágább lesz azért, mert bele kell kalkulálni azt is, hogy néha újra kezdődik az alkudozás, hogyha nem valami szabott áras dolgot veszünk ki, de összességében, hogyha ezt mind-mind beleszámítjuk, akkor azért egy mexikói kirándulás az nem lesz csalódás egy magyarországi utazónak. Arról már beszéltem, hogy azért vannak veszélyek. Nekem volt olyan rokonom, aki kint dolgozott az egyik gyárban, a nagy autógyártó koncern mexikói részénél, és hát ugye azért mondta, hogy előfordul olyan, hogy valakinek le van tekerve az ablakja, akkor hirtelen átdugnak valami szerszámot, és azt mondják, hogy akkor ide a pénzt, vagy baj lesz. Tehát ilyenek azért előfordulnak, hogy piros lámpánál óvatosnak kell lenni, meg rémtörténetek sokaságát hallottam, de az átlag turista, hogyha a turista paradicsomokon kívül csak ezeken a felkapottabb helyeken fordul meg, akkor azért remélhetőleg a kisebb stikli kivételével azért nagy bajba nem kerül. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Garai Bendek úr segítőtársam nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Önök is kiránduljanak sokat, hiszen én is most egy hatalmas nagy réten állok, nézem azt, hogy egyre másra itt a májusi tavasz, és nem sokára elindulhatunk az országot és a világot felfedezni. Tegyenek önök is így. További jó rádiózást kívánok, viszonthallásra!